De Angelis dütölt ajtékozva lépett egyet felé. – Mutasd a képed! Most még megteheted! A másik meg sem moccant. – Úgy is jó! – biccentett De Angelis. – De akartad! Villámsebesen az ajtóhoz ugrott, és elfordította az árban várakozó kulcsot. Aztán mielőtt még a rohadék kis szürke egér felucsúthatott volna, De Angelis legalábbis így gondolta, a másik szobában nyíló ajtóhoz robogott, és azt is bezárta.
– Ínni! – mondta elégedetten. – Megnézem, ki vagy, akkor aztán…
A kis pasas felé lendült, az azonban valahogy ellebbent előle, mint ahogy a köd lebben el a belemerülő vándor elől. De Angelis ujjai a levegőbe markoltak, pedig hol biztos volt benne, hogy el kellett volna kapnia. Hiszen alig néhány lépésnyire volt csupán tőle lebegő köpenyében, legalább annak a szélét el kellett volna markolnia, és mégsem markolta el.
Úgy is jó, biccentett De Angelis.
Az ablakhoz lépett, három volt egymás mellett, majd kitárta a középsőt.
Repülni szeretsz-e?
A takarító hallgatott.
Elkaplak, magyarázta neki De Angelis. Akárhogy is, de elkaplak. Ebben a kis szobában nincs semmi esélyed. Elkaplak, és kihajítalak az ablakon. Nincs mese, megteszem. De előbb a képedbe nézek. Tudni akarom, fiú vagy-e, vagy lány. Ha lány vagy, levetkőztetlek. Meg akarom nézni, az is kicsije. Meg akarom nézni.
Támadott, de a kámzsás ismét ellebbent előle. De Angelisben vulkánból kiömlő lávaként fortyogott a dű.
Ha maga Yoda vagy, akkor is elkaplak. Állj már meg, te kis szemét!
A kis kámzsás alak azonban elérhetetlen volt számára. Már-már azt hitte, hogy elkapta a köpenye szélét, de az egyre kicsúszott az ujjai közül. Hörgött, káromkodott, ugrándozott, anélkül, hogy egyetlen egyszer is elérte volna a másikat. Pedig a szoba valóban kicsi volt, alig 10-15 négyzetméternyi. De Angelis ekkor olyat tett, amit nem lett volna szabad megtennie. Előkapta a stukkerjét és a kicsire lőtt, mintha maga a gyűlölet istennője irányította volna a kezét. Akárki is irányította, rosszul irányította. A kis szemétláda egyszerűen ellépett a golyó elől. Eltáncolt, ahogy a szellő lépti ökölvívó táncol el nehézkes ellenfele útjából. Romeo De Angelis ezt is megfigyelhette volna, ha egyáltalán olyan állapotban lett volna, hogy képes megfigyelni bármit is. Így azonban csak azt látta, hogy a rohadék nem esik össze, nem fül a saját vérébe, nem hörög a padlón, hanem sértetlenül ácsorog. Nem is olyan messze tőle. De Angelis mutatója rángatózni kezdett, ami normális körülmények között azt jelenthette volna, hogy új begye minden egyes mozdulatára újabb és újabb golyók repülnek a kis szemétláda testébe. Mindaddig, amíg egyetlen egy is marad a tárban. A golyók azonban ezúttal nem repültek ki a tárból, mivel új begye el sem érte a ragaszt. De Angelis nem tudta, mi van vele. Csupán annyit érzett, hogy olyan furcsán mozog a keze, mintha álmában próbálna lövöldözni, ahol köztudottan nem is mi irányítjuk a cselekedeteinket, hanem az álom sajátos törvényei. Aztán egyszer csak történt valami, amit akkor sem tudott volna megmagyarázni magának, ha képes lett volna bármi nemű magyarázatra. Anélkül, hogy akarta volna, elindult a nyitott ablak felé. De Angelis utoljára még rápillantott a rohadékra, pontosabban a köpenyére, majd immár nem törődve senkivel és semmivel, áttette a lábát az ablakpárkányon, és arra az egész épületen körbefutó keskeny gipszpárkányra lépett, amelyet az épület tervezője álmodott éppen a 19. emelet alá. De Angelis nem félt, pedig akkora tériszonya volt, mint ő maga. Bármit megtett a kiképzésen, amit csak kértek tőle, arra azonban senkinek sem sikerült rábírnia, hogy két emeletnél magasabban végezze a gyakorlatokat. Hiába korholták, fenyegették, ígérgettek neki, nem és nem. Senki nem tudta felcsalni a magasba. Ezúttal azonban habozás és megingás nélkül mászott ki a párkányra. Egyenesen a csillagos égre nézett, mint akit egyáltalán nem érdekel, mi van odalent a mélyben. Talán nem is érzékelte volna maga körül a világot, talán észre sem vette, hogy megindul előre a párkányon. Észre sem vette, hogy legalább 50 métert gyalogol az irdatlan magasságban, amíg csak meg nem torpant egy sötét ablak előtt. A kis szürke köpenyes odabent alig, hanem azt hitte, hogy nem látja senki. Ott már senki. Pedig ketten is észrevették, amint a hatalmas test lezuhan a mélybe. Egyikük akkor még nem sejtette, hogy éppen az ő kocsijára esik. Amos Verebs hadnagy álmos volt, kedvetlen és ennek következményeképpen mogorva is, mint a pokróc. Utálta, hogy mindig őt küldik ki minden szemét melóra, utálta az öngyilkosokat, utálta a véres kövezetet, utálta az összenyomott gépkocsikat, de legfőképpen önmagát utálta, amiért zsaru lett. No meg azért, mert ismét csak kétjánál töltötte az éjszakát, pedig nem lett volna szabad ott töltenie. Egy zsarúnak semmiképpen nem lett volna szabad olyan valakivel hálnia, aki nem is olyan régen még kábszeres volt, és tulajdonképpen neki kellett felügyelnie rá. Csak hogy Amos Verebs 28 éves volt, kétjá 25, és szép, mint egy istennő. Mint a marihuána istennője. Amos Verebs hadnagy körülnézett a szobában, és megvakarta a feje búbját. Vékony, barna bőrű fickó volt, ez utóbbit magyar nagyapjának köszönhette. Valamint vakítóan fehér fogait, amelyek közül egy épp a múlt héten esett áldozatául fogorvos a dühének. Verebs megnézte magának a biztonsági őrt Buggot, aztán odaintett a többieknek, hogy végezze mindenki a dolgát. Ő is végzi a magáét ezzel a Buggal. Verebs úgy látta, hogy Bug nem komplikált eset. Nem fog hazudni neki, ha csak nincs valami homályos ügylet a háttérben. Neki pedig az a feladata, hogy felderítse az esetleges homályos ügyleteket. Széket húzott ki az egyik sarokból, és Bug felé tolta. Üljön le, Bug! A biztonsági őr olyan reketten suttogott, hogy előre kellett hajolnia, ha meg akarta érteni.
Inkább állnék, uram.
Tüske ment a fenekébe?
Ideges vagyok, uram.
Verebs felrántotta a szemöldökét. Mitől ideges, Bug?
A gyíkosság miatt, suttogta a másik.
Verebs még feljebb tornázta a szemöldökét.
Gyilkosság? Hol itt a gyilkosság? Ez gyilkosság volt, uram.
Verebs elraktározta magában a biztonsági őr suttogását, aztán megveregette a vállát.
Annál inkább üljön le, Bug.
Bug leült. Verebs előhúzta azt a szivart a felső zsebéből, amit éppen két hónapja kapott kétjától, és Bug felé nyújtotta.
– Rágyújt, Bug! – Nem dohányzom, uram.
– Érdekes, én sem. El is felejtettem megkérdezni. Megengedi, hogy Bugnak szólítsam?
– Mindenki így szólít, uram.
– Köszönöm, Bug.
– Megtiszteltetésnek veszem, dünnyögte Bug.
– De nagy marha vagy te, Bug! – gondolta Verebs, de nem mondott semmit. Úgy tett, mintha mélyen elgondolkodna, majd hirtelen Bug térdére ütött.
Hát, akkor essünk neki. Hogy is volt az a tegnapi este?
Bug megremegett és elmesélte, hogy ő maga az épület másik szárnyában figyelte a kamerákat, azt azonban elfelejtette megemlíteni, hogy közben tévét is nézett.
Éjfélkor át szoktam menni hozzá, mondta végül. Amikor takarítók ma elmennek. Megfigyeltem őket, hogy egytől egyig elhagyják-e a szobákat, aztán átmegyek Rómeóhoz.
Most is átment? Kérdezte Verebs.
Át, biccentett Bug.
És mit látott?
Semmit, uram. Rómeó nem volt a megfigyelő szobában.
Nem volt ott?
Nem, uram. Csak a monitorok világítottak.
Mit gondol, hová ment?
A vécére, uram, máshová hová mehetett volna.
Azt magának kellene tudnia, máskor is előfordult már, hogy maga éjfél körül átment hozzá, és ő nem volt ott a szobájában.
Ritkán, uram.
Ez esetben hol szokott lenni?
A vécén, uram.
Értem. Ezután mit csinált?
Vártam.